Halleluja, dicsérjük és magasztaljuk, Atyám, a drága szent nevedet. Örvendezünk benned, mert a Te örömöd a mi erősségünk. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy itt állsz középen. És hálát adunk, Atyám, a szolgáló angyalokért, a gyülekezet angyaláért, és nem utolsó sorban a drága szent szellemért. Ki árasztjuk a feltámadás erejét, az emésztő tüzet, és köszönjük, drága szent szellem, a szabadító munkádat. Hálákat adunk a gyógyulásokért, az áttörésekért, a megoldásokért, amit munkálsz. És köszönjük, hogy Te vagy a vezetőnk, a vigasztalónk, a tanácsadónk, a segítőnk, és elvezetsz minden igazságra. Mi pedig ráhangolódtunk a Szent Szellemnek a hangjára, és meghalljuk őt. És az engedelmesség szellemét árasztjuk ki mindannyiunk felett. Megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak, a jelenlevőket, a távollevőket, a hozzátartozókat. És köszönjük, Atyám, hogy veled együtt járhatunk a keskeny ösvényen, és köszönjük, hogy Te megtartasz bennünket, hogy arról el ne térüljünk. Ezt a helyet feltöltjük Isten dicsőségével és a szolgáló angyalok seregével. És hálákat adunk, Atyám, hogy a mai napon is adtál lehetőséget arra, hogy összegyülekezzünk, és hirdessük az örömhírt, az evangéliumot, mert az evangéliumnak az üzenete, az evangéliumnak a hallgatása hatással van az emberekre. Köszönjük a Te békességedet, a kijelentés, bölcsesség, tisztálátás szellemét és a különbségtétel szellemét árasztjuk ki mindannyiunk felett. És köszönjük, Atyám, hogy mai napon is Te adod a szavakat a szánkba, hogy azt halljuk, ami a Te akaratodban van, és a hallgatóság pedig azt hallja meg ebből, amit Te akarsz üzenni a számukra. Köszönjük, Atyám, hogy hiszünk benned, hiszünk a Te igédben, a feltámadt Úr Jézus Krisztusban, és az ige hallgatása során a hitünk egyre csak növekszik, és megszilárdulunk ezen a vonalon, és az ige szikláján állunk, és megharcoljuk a hit szép harcát. A Jézus nevében. Amen. Az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket. 2 hónappal ezelőtt elkezdtük a bibliai hit tanítás sorozatot. Ma a 8. részhez érkeztünk el. Ennek a címe Szívvel hinni. Az első pont kijelentés Istentől. A kijelentés gyakorlatilag egy üzenet Isten szívéből a mi szívünkbe. Így lehet meghatározni a kijelentésnek a fogalmát. Szívből szívbe. Az A pont a szellemünk. Előzőleg megvizsgáltuk, hogy a szív szó alatt a szellemünket értjük. Most tanulmányozzuk azt, hogy mit jelent szívvel hinni. Az első igénk a római levélben a 10. fejezet 10. verse.
Mert szívvel hiszünk a megigazolásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Amen. Szívvel hinni Istenben annyit jelent, hogy a belső emberünkkel, a szellemünkkel hisszük őt, és hiszünk az ő igéjében, az ő szavában. Aki hisz a teljes evangéliumban, tudhatja, hogy mi az emberi szellem. Mert amikor nyelveken szólunk, akkor a szívünkből, a szellemünkből szólunk. Láthatjuk azt is, hogy Péter a szellemünket a szív elrejtett emberének nevezi. 1 Péter 3.4.
Hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.
Amen. Péter a szívet embernek nevezi, mert tulajdonképpen ez a valóságos énünk. A test nem a valóságos énünk, az csak a ház, amelyben lakunk egy ideig. Az én szó a szív elrejtett embere, más néven a szellemünk, ami a valóságos lényünk. A szellemünket az ige azért nevezi a szív elrejtett emberének, mert el van rejtve a természetes észjárás elől. A római levél 7.22-es verse. a szellemünket belső embernek mondja.
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint.
Tehát a belső ember és az elrejtett ember kifejezések Isten meghatározásai az ember szelleméről. Amikor hallod Isten prédikált igéjét, ezt a testi füleddel hallod, ami áthatol a természetes elméden, és bejut a szellemedbe. Visszaemlékezhetsz rá, hogy amikor elveszettként hallottad Isten igéjét, hogyan érintett meg a bensődben. Sok emberre nagy hatással van az újjászületés. Akkor a Szent Szellem az ige által szólt a szívedhez és a szellemedhez, és azóta is, hogyha hallgatjuk Isten igéjét. Az írásban van rá a magyarázat a számunkra. Az 1 Korintus 2.14-ben.
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni.
Amen. Az érzéki ember nem foghatja meg, az azt jelenti, hogy nem értheti fizikai szinten a szellemi dolgokat. Egy más fordításból olvassuk el ugyanezt az igét.
A természetes értelem nem érti meg Isten szellemének dolgait, mert azok bolondságok neki, és nem ismerheti meg azokat, mivel ezek szellemi módon ítéltetnek meg.
Amen. Amen. Mivel Isten igéje Isten szellemétől van, így hát Isten igéje bolondság a természetes észjárás számára. Nem tudod befogadni a Bibliát csak a fejeddel, más szóval az értelmeddel. A szellemeddel kell megértened az írást, ezért is szükséges az embereknek az újjászületése. Amikor olvasod az igét, nem biztos, hogy elsőre kapsz megértést belőle, ezért kell 100-szor is elolvasnod. És eljön az a nap, amikor már sokadikra olvasod az igét, és azt fogod kérdezni magadtól, hogy miért nem értettem idáig? Azért, mert csak ekkor értetted meg ezt a szíveddel is. Isten igéjének a kijelentését a szívedben kell megragadnod. Ezért kell nekünk Isten szelleme, hogy ő nyissa meg nekünk az igének a mélységeit. Ezért nehéz néha másokat rávezetni egy olyan igének a megértésére, amit te már értesz, mert te a szellemedben érted. Ők viszont még csak az értelmükkel próbálják megragadni. B. pont. Kijelentés. Amikor Hagen hónapokig feküdt a betegágyán, majdnem egész idő alatt azt próbálta megragadni, hogyan kell a Márk 11.24 alapján eredményesen cselekedni. Tehát olvassuk el a Márk 11.24-et.
Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.
Amen. Első alkalommal az ördög megpróbálta elhitetni vele, hogy ez az ige nem azt jelenti, amit mond. Az ördög azt hazudta, ez az ige nem vonatkozik a természetes, fizikai, anyagi dolgokra, például a gyógyulásra. Ez az ígéret csak szellemi dolgokra vonatkozik. Ez volt az ördög hazugsága. Most kezdetben Hagen hallgatott rá, és elhatározta, hogy a pásztorától meg fogja kérdezni, mi az igazság ezzel kapcsolatban. A pásztora megígérte, hogy elmegy hozzájuk, de sohasem lépte át a lakásuk küszöbét. Emiatt Hagen sírt, mert nagyon megbízott a pásztorában, és abban is, hogy ő tudja, mi áll ebben a versben. Mit jelent ez a vers? Nagyanyja megígérte, hogy keres egy másik pásztort, aki ugyanolyan gyülekezethez tartozik, mint ő. Ebben is nagyon bízott, de hála Istennek ő sem érkezett meg. Megint sírt. Végül meggyőződött arról, hogy ha Istennek volt egyáltalán valamilyen köze ezekhez a lelkészekhez, akkor Isten akadályozta meg őket abban, hogy eljöjjenek, különben kilopták volna az igét a szívéből. Ezután a nagynénje, aki egy másik egyházhoz tartozott, megígérte, hogy az ő pásztora eljön hozzá. Ez rögtön felvillanyozta Hegent, mert hozzájuk járt vasárnapi iskolába, és már ismerte ezt a szolgálót. Már nem nagyon hitte, hogy eljön, de egy nap mégis megérkezett. Ettől megdobbant a szíve. Heger részlegesen béna volt a paralízis miatt, a nyelve nem működött jól, ezért időbe telt, amíg meg tudott szólalni, sőt gyakran többször is el kellett ismételnie, amit mondani akart. Arra próbálta megkérni a lelkészt, hogy lapozza fel a Márk 11.24-et, és mondja meg, hogy azt jelenti-e valójában ez a vers, ami ott áll. Hegen küszködött, hogy megértesse magát. És ha a lelkész elég türelmes lett volna, és elég ideig várt volna, talán meg is értette volna. De mielőtt még ki tudta volna fejezni magát, megveregette a kezét, és hivatalos hangon ennyit mondott. Légy türelmes, fiam, néhány nap is az egésznek vége. Hát jól megkapta a választ. A lelkész megnyilvánulása azonnal elfojtotta a szívében az ige világosságát. A lelkész ezután átment egy másik szobába, ahonnan áthallatszott a sokkoló imája. Így imádkozott. Atyánk, imádkozunk, hogy segítsd ezt a nagyapát és nagyanyát, akiknek nem sokára el kell szakadniuk az unokájuktól. Drága Istenem, készítsd fel az édesanyja szívét a sötétség órájára, mely közeleg, hogy úrrá legyen rajta. Hegen a bensőjében felkiáltott. Még nem vagyok halott. Ezután egy hónapig Hegen úgy feküdt a betegágyán, hogy elő sem vette a Bibliáját. Hát ez a hozzáállás kilopta az igét a szívéből. Végül aztán, mire újra kezébe vette a Bibliát, Márk 11.24-hez lapozott, és azt mondta. Drága Úr Jézus, én most úgy veszem ezt az igét, ahogy ez szól, és ha te nem hazudtál, akkor felkelek a betegágyamról. És hogyha nem kelek fel a betegágyamról, ez azért lesz, mert Isten fia valótlanságot állított, akkor pedig el kell dobnom az új szövetséget. De 11 hónapig feküdt még a betegágyán, mielőtt valóban felkelt onnan gyógyultan. Gondolkodott, elmélkedett ezen az igén. Imádkozott, és biztos volt abban, hogy Isten meggyógyította. Bár a láthatók még nem ezt mutatták, de kitartott abban, hogy Jézus sebeivel ő gyógyulást nyert. Második pont, bibliai hit. Az A pont, az ige üzenete. Ahogy már tudjátok, az igét szellemi módon kell megértenünk. Az ige Isten szellemétől ihletett. Régi idők szent emberei írták úgy, ahogyan a Szent Szellem indította őket. 1934. augusztusában, ahogy Hegen ezen az igén elmélkedett, hirtelen megértette, hogy mit mond ez a vers. Felragyogott a fény. Olyan volt, mintha valaki világosságot gyújtott volna benne. Ez pontosan azt jelenti, amit mond. Amikor imádkoztok, akkor azonnal, abban a pillanatban higgyétek, hogy megnyertétek, és utána majd meg lesz néktek. Mindennapos szóhasználattal ez így hangzik. Hinned kell, hogy az ima pillanatában már megkaptad, azaz befogadtad azt a szívedbe, mielőtt az valóságot öltene. Tehát azt mondta Hegen, Uram, értem már, hogy mit kell tennem. Értem már, hogy mi a kötelességem. Hinnem kell a szívemben most, amikor még itt fekszek, hogy már meggyógyultam a paralízisből. Ez nem a jövőben fog megtörténni. Sokan tesznek ilyen helytelen megvallást. Hiszem, hogy majd Isten meggyógyít egyszer. De ez nem a szívbéli újszövetségi hit. Ahogy újra meg újra hirdetjük a Márk 11.24 üzenetét, egyre többen vannak, akik megértik ezt. Nekünk hinnünk kell, amikor a tünet még ott van, hogy az már meggyógyult Jézus sebei által. A legtöbb ember először meg akarja kapni, és csak azután tudja elhinni, hogy megvan neki. De te először higgy, és így majd meg fogod kapni, amit kértél. Lehet, hogy még mindig nem érted, de a fejeddel nem is értheted meg a Bibliát. Isten szellemének dolgai, ostobaságok a természetes észjárású emberek számára. Tehát azok, akik nincsenek újjászületve. Vagy ha újjá is vannak születve, de még csecsemő szinten vannak, mert az elméjüket nem újították meg. A Biblia Isten szellemétől íródott. Az igét szellemi módon kell megértened, a szellemeddel kell megragadnod. Abban a pillanatban, amikor Hagen erre rájött, elkezdett az ige alapján cselekedni. D. Pont, szellemünkkel hinni. Hagen története azt mutatja meg nekünk, hogy mit jelent szívvel hinni, azaz a szellemünkkel hinni. Több módja is van annak, ahogyan az ige alapján cselekedhetünk, de az egyedüli módja, ahogyan Hagen akkor cselekedhetett, az volt, hogy felemelte a kezét, és dicsérte Istent az ő igéjéért. Köszönöm Istenem, hogy hiszek az igédben. Hiszem, hogy a paralízisem meggyógyult. Hiszem, hogy a testem egészséges. Természetesen, ahogy ezt kimondta, az ördög azonnal megkísértette. Jól nézünk ki. Te azt állítod magadról, hogy keresztény vagy? Közben mégis hazudozol? De Jézus azt mondta, higgyétek, hogy megnyertétek, és meg lesz néktek. Először hidd a szívedben, hogy megkaptad, és azután lesz meg, amit kívántál. A Márk 11.24 vers, amit az előbb olvastunk, ennek a magyarázó fordítása a következőképpen hangzik.
Mert ez okból mondom néktek, hogy amit csak imában kértek, higgyetek, bízzatok, legyetek bizonyosak abban, hogy az megadatott néktek, és meg is kapjátok.
Amen. Amen. Tehát fontos a sorrend. Először hinnünk kell, és el kell fogadnunk a szellemünkben, hogy az megvan, és utána fog ez fizikai valóságot ölteni. Tehát mikor kapjátok meg? Miután már biztosak vagytok a szívetekben abban, hogy az a tiétek. Értitek? Nagyon sok ember vár, hogy előbb megkapja, és azután akar benne hinni, amikor már kézzel fogható. Egy kiemelt mondat következik. Lássátok meg tehát, hogy a szívvel való hit a szellemmel való hitet jelenti. De hogyan nyer a szellemünk hitet? A válasz benne van Isten igéjében. Az igén keresztül nyerjük meg a hitet. A Máté 4.4-ben a következő áll.
Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.
Amen. Amen. Itt tehát szellemi táplálékról olvasunk. Jézus egy mindennapos kifejezéssel közvetít egy természetfeletti tartalmat. Ahogyan elmélkedünk az igén, a szellemünk feltöltődik meggyőződéssel, bizalommal. Ugyanis az ige a szellemünk és a hitünk tápláléka. Hagen sok éven át járt hitben a gyógyulás, a pénzügyei és más anyagi szükségei területén is. Amíg a gyermekei kicsik voltak, mindenfajta testi problémáikért ő gyakorolta a hitét. De miután felnőttek, már a saját hitüket kellett használniuk. Amikor gyülekezeti pásztor volt, nem fogadott el fizetést, hanem Istenre bízta, hogy mennyit adakoznak a hívők. Nem baj, ha valamelyik pásztor fizetést fogad el, de ő azért nem élt ezzel a lehetőséggel, hogy a hite aktív maradjon. Nem rendezett gyűjtést, hanem hagyta, hogy mindenki a saját szíve szerint adjon a persejbe. Isten igéje az a táplálék, amely felépíti és megerősíti a szellemünket, valamint nyugalmat és biztonságot ad neki. Egy kiemelt mondat következik ismét. Szívvel hinni azt jelenti, hogy hiszünk attól függetlenül, amit a testünk vagy az érzékszerveink jeleznek. Az ige azt mondja, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, a szellemi dolgokra. Hasonlítsuk össze a testi embert és a szellemben járó embert. A testi ember abban hisz, amit a testi szemével lát, a fülével hall, vagy amit az érzékszervei mondanak neki. De a szívbéli hit Isten igéjében hisz, és nincs tekintettel a látásra, a hallásra, az érzékelésre. Vannak, akikért újból és újból imádkozni kell. Nem mondom, hogy nem szabad visszajönnöd és másodszor is imádkérned a gyógyulásodért, de azoknak, akikért ismételten imádkoznak, és mégsem kapják meg a gyógyulást, valójában nincs hitük az igében. Csak természetes emberi hitük van, mivel nem látják magukat gyógyultnak, és amíg nincs erről valamilyen fizikai bizonyítékuk, addig ezt nem is hiszik el. Először higgyünk Isten igéjében, és a fizikai bizonyságok majd előállnak. Előjön a ima válasz. Hitünket arra kell alapoznunk, amit az ige mond. Tehát a teljes szívből való hit azt jelenti, hogy a szellemünkkel hiszünk. Példabeszédek 3:5.
Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Amen. Harmadik pont, hit akadályok. Az A pont, sétáló csontváz. Amikor Hagen meggyógyulva felkelt a gyötrelem ágyáról, és visszament a középiskolába, a 45 kilójával sétáló csontváznak nevezték. Egy nap az igazgató behívta az irodájába, és így szólt. Komolyan gondolod, fiam, hogy iskolába kell járnod? Minden tanárnő meg van rémülve attól, hogy egyszer majd holtan rúgsz össze az osztályban. Megkérdezték a doktort, és ő mondta, hogy valószínűleg ez fog történni, és ettől halálra rémültek. Hagen felé is hasonló, hitromboló szavakat mondott az orvosa. Semmiképpen sem kellene 3 kilométer gyalogolnod az iskoláig, és ott lépcsőkön föl és le járkálnod. Téged csak az akaraterő tart fönn, és a legjobb esetben még 90 napod van hátra. Még most is azt hiszed, hogy járhatsz iskolába? Hagen erre a következőt felelte. Én nem az akarat erővel tartom fenn magam, hanem hitben járok. Tehát helyén volt a szíve, és meg tudott válaszolni. Nem hagyta, hogy az ördög meglopja. Elmondta az orvosnak, amit az Úr Jézus Krisztus mondott a Márk 11:24-ben, amikor a földön járt. Nem vitatkozott vele az isteni gyógyulásról, hanem csak beszélt egy keveset az imáról és a hitről. Következőt mondta. Hiszem, hogy meggyógyult a szívem és az egész testem, és nem akarat erővel tartom fönn magam, hanem hitben járok. Hagen ezzel szembeszállt az orvosa hitetlen beszédével. Az orvos sírni kezdett, és azt mondta. Fiam, ha ez így van, akkor egy percig sem állok az utadba. Majd szólok a tanároknak, és mindent meg fognak tenni érted, amit tehetnek. Erre azt felelte Hagen. Hiszem, hogy megvan, amiért imádkoztam. Hiszem, hogy megkaptam, amit kértem. Hiszem, hogy megvan a gyógyulásom. Édesanyja is ugyanezt mondta az orvosnak. Nem az akarat erő tartja meg, ő hitben jár, és a hite ki fog tartani. Így lesz, Uram, ahogy mondtam. Az orvos ugyan nem tudatosan, de mégis akadályokat gördített a Hagen hitének az útjába, amikor felajánlotta. Akárhányszor csak akarsz, kimehetsz az óráról egy kis friss levegőt szívni, vagy egyszerűen hazamehetsz. Engedélyt kapsz mindenre. Ide ugrik be az ég, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. És ha hazament volna, és élt volna ezzel a szabad lehetőséggel, akkor bajba került volna. Emiatt Hagen nagyon könnyen elbukhatott volna a hitében. Ha egy órát is kihagyott volna, ha csak egyszer is meggondolta volna magát, és nem ment volna fel a lépcsőkön, az már a hitében való megingás lett volna. Az, hogy ezt megtette, ez hitlépés volt a részéről. Annak ellenére, hogy nagyon gyenge volt, egyetlen órát sem mulasztott. A legnehezebb küzdelmei, hitharcai éjszaka voltak. Miután lefeküdt aludni, megszólalt az ördög. Nos, fiú, ne felejtsd el, amit mondott a doktor, mindössze 90 napod van hátra, és mivel az ördög jó matematikus, minden éjszaka elmondta neki, hogy még hány napja van hátra. Néha órákig gyötrődött, hogy ezeket a képzeteket elhessegesse, és ez nem mindig volt könnyű. De hála Istennek, hogy mégis lehetséges lerontani az okoskodásukat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és lehetséges fogjul ejteni minden gondolatot a Krisztusban. Olvassuk el a 2 Korintus 10:5-öt.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
Amen. Így Hégen elkezdett aszerint gondolkodni, amit Isten igéje mond. És azt mondta, nem ördög, én tisztelem és nagyra értékelem a doktort, sőt jobban becsülöm, mint bármelyik másik orvost. Egy nap eljött, leült az ágyam szélére, és elmondta az igazat, hogy sem ő, sem más orvos nem tehet semmit, ha csak egy magasabb erő be nem avatkozik. De nem az számít, hogy egy magasabb erő beavatkozunk-e vagy sem, hanem hogy hiszünk-e Istenben. Értékelem, hogy őszinte volt, nem kertelt, de én az ige világosságában járok, amely azt mondja, hogy én már megkaptam a gyógyulásomat, és én hiszek az igében. Tehát oda mondta az ördögnek. Ez nagyon fontos. Ha hitben akarunk járni, akkor az igének mindennél nagyobb tiszteletet kell adnunk. És mindenek fölé kell rendelnünk. Legyen az bármilyen tudomány. Akár a miénk, akár valaki másé. Hogyha teljes szívünkkel bízunk Istenben, akkor csendesség és békesség költözik a szellemünkbe. A zsidó levél írója azt mondja, mert mi hívők, bemegyünk a nyugodalomba. Ez a zsidó 4:3-ban található. Mi tudjuk a szellemünkben, hogy mindaz, amire szükségünk van, meg lesz. És nem aggodalmaskodunk, nem idegeskedünk. Mert a Filippi 4:19 bennünket bátorít erre. És egyes szám első személyben el is szoktuk imádkozni.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Amen. Mert hogyha aggódunk, idegeskedünk, akkor nem hiszünk. A hit és a félelem nem fér meg egymással. Egy időben nem működhet mindkettő. Ahogy az igét olvassuk, a szívünk felbátorodik. Ahogy elmélkedünk rajta, a bizonyosságunk elmélyül. Ez a bizonyosság a szívünkben független a mi emberi okoskodásunktól és a fizikai tényektől. De a szívvel való hit azt jelenti, hogy függetlenül attól, amit a test mond vagy lát, hiszünk az igében. B pont. Bokatörés. Bokára van a gyógyítókenet egyébként. Egy szolgáló bizonysága következik egy bokatörés természet feletti helyreállításáról. Egy alkalommal, amikor fociztak, belecsúszott az árukba és eltörött a bokája. A csont egy része ki is állt a bőréből. Többiek azt mondták, legjobb lenne elvinni az orvoshoz. Az egyik testvér azonban megkérdezte, nem kíván-e inkább mennyei elsősegélyt? Ő azt felelte, hogy inkább Istentől szeretné a gyógyulást. Rendben van, megkaphatott, mondta a testvér a sérültnek. És elkezdett arról bizonyságot tenni, hogy milyen törött csontokat látott már meggyógyulni. A sérült annyira figyelte a bizonyságtevőt, hogy teljesen levette a figyelmét a törött bokájáról. Amikor megkérték, hogy álljon fel, ő először az épp lábára állt, majd a sérültre. Logikusan ez így működik. De abban a pillanatban, ahogy a törött lábát a földre tette, elájult és elesett. A másik hívő magához térítette, és beszélt még 40 percig. Azután újra felállította az egészséges lábára, de megint elájult, amint a sérült lábára nehezedett. ez a testvér megint fölülesztette, és azt mondta, valahol eltévesztjük a dolgot. Istenem, hol rontjuk el? Hirtelen felkiáltott. Ó, már értem. Ezúttal, amikor felállsz, ne az épp lábadra állj. Állj rá a sérültre. És amikor először a sérült lábára állt rá, egy cseppnyi fájdalmat sem érzett, mert abban a pillanatban tökéletesen meggyógyult. A szívből származó hit független az érzékszervek visszajelzéseitől, ezért azonnal meggyógyult. Isten gyönyörködik a gyermekeiben, amikor azok a tünetek ellenére hitben kilépnek, és ilyenkor semmi más nincs a lábuk alatt, csak Isten igéje. Ezt nevezik vízenjárásnak. Úgyhogy kívánom, hogy ti is járjatok vízen, és az ige legyen a talpotok alatt. Amen. Hégennek is volt hasonló esete. Ő is egyszer leugrott a lépcsőn. Nem úgy sétált le, hanem leugrott, amikor elhagyta a gyülekezeti épületet, és recsett a bukája, és minden bizonnyal eltört. Elbicegett a parókiáig, felesége megkérdezte, hogy mi történt veled, elmondta, és hálát adott Istennek az igéért, amely azt írja, hogy Jézus sebeivel mi már 2000 éve megnyertük a gyógyulást. És másnap reggel elindult egy 150 kilométeres autóútra épségben. Köszönjük az Úrnak az ő igéjét, mert az ige hallása hatással van a hallgatóknak az életére. Úgyhogy ezért küldte el az Úr Jézus a tanítványokat a széles világra, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Úton, útfélen, sinen, vizen, levegőben, amerre csak járunk. És manapság már a technika is hozzásegít, mert van internetes lehetőség is, ami elviszi a információt, a tanításokat a megfelelő emberekhez. És kérjük az angyalokat, hogy kapcsolják össze a tanításokat azokkal az emberekkel, akiknek szüksége van rá. Meghallgatjuk, hogy kinek van kijelentése az igéből. Ági.
Ézsaiás 41:10. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. És ugyanitt a 13-as igevers. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. És akkor még a támadások ellen, ugyanitt a 11-es ige. Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek. És akkor Máté 11:28-30. Ezt Jézus mondja. Jöjjetek én hozzám mindjájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. S máshol olvashatjuk azt, hogy mindenki vegye fel magára a saját keresztjét, de ez nem szenvedést jelent. Sokan ezt félreértelmezik, hogy ez szenvedés, kín, betegség, szegénység, gyengeség, de ez nem így van. De Jézusnak valóban a szenvedést jelentette, mert megváltott minket, és magára vette a betegségeinket, befogadta a bűneinket, és meghalt szellemileg és fizikailag is. De ugyanakkor győzelmet is jelent, mert legyőzte az ördögöt, és nyilvánosan mutogatta, és kipellengérezte őket. És ezért a kereszt számunkra a győzelmet jelenti, és a megváltást, és nem a szenvedést. Igaz, hogy vannak nehézségeink, de az Úr valamennyiből kiment bennünket, és ő megsegít bennünket, és megerősít bennünket, hogy végig tudjunk menni azokon a helyzeteken, és győztesen vezet ki bennünket minden helyzetből. Ő mindig velünk van, és soha nem hagy el minket. És vigyáz ránk, és gondoskodik rólunk, és átölel bennünket a szeretetével, betölt bennünket a szeretetével, a békességével, a szabadításával. De nekünk kell megtennünk az első lépést, hogy közeledünk Jézushoz, és ő csak akkor tudja ezt megtenni. És neked mondom főleg, hogy minden nap gondolatban menjél oda Jézushoz, és gondolj arra, hogy szeretettel átöleljük egymást, és vágyakozol az ő mély, belsőséges szeretetére, és önts ki neki a szívedet, mert csak ő tud megszabadítani téged.
Ágnes után Kriszti következik.
Mutatta az Úr a Zsoltárok 139.5. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. Ez úgy néz ki, hogy az Úr megfog téged, és mikor kilóg a buksit, még azt is
megfedi.
Halleluja!
És így törisz. És semmit nem lóg ki.
Igen, és a védőszárnyaival befedez téged, hogy az ellenség tüzes nyilai ne tudjanak megtalálni, és eltalálni téged.
Amen. Tév területén van gyógyító kenet. Ki akar még szólni? Évi, neked?
Nekem régóta van egy dolog, és hiszük azt, hogy szól ez is valakinek. Én az írásból hozok példát, mert ez a jó, amikor az ember alá tudja támasztani, hogy miről beszél, ami be van bizonyítva az élet könyvébe. Ez a példa az Apostolok cselekedetei 8-ban hangzik el a 26-os verstől. Hát lehet, hogy elolvasom a 9-es fejezetig, gyors leszek. Tehát itt nagyon sok mindent takar egy-egy igevers, tehát nagyon sok minden van benne. Egy szerecseny kincstárnak üdvözüléséről van szó ebben a történetben, de másról is beszél. Elkezdem az igét olvasni, és majd beszélek róla folyamatosan. Az Úrnak angyala pedig szól a Fülöpnek, mondván, kelj fel, és menj el délfelé arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá, járatlan ez. Tehát ez az ige azt mondja, hogy szól egy gyermekének, hogy menj el, járatlan ez az út. Menj el, mert azt a járatlan utat meg kell járni. Mint ahogy nekünk is szolgálatunk van, és amiket az Úr mutat, elmegyünk és beteljesítsük az ő szolgálatát, mindannyian, akik az Úrban vagyunk és elhívottak vagyunk. És felkelvén elméne, és íme egy szerecseny férfiú Kandakénak, a szerecsenek király asszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe. És visszatérőben volt, és az ő szekerénél vala, és olvassá Ézsaiás profétát. Mondta pedig a szellem, a Szent Szellem Fülöpnek, járulj oda, és csatlakozz el ehhez a szekérhez. Tehát, amit beszéltünk is, amikor a Szent Szellem ad egy késztetést, szól a szívedhez, azt meg kell tenni. Tehát nem szabad ellene tenni, mert lemaradsz Isten áldásáról. Fülöp azért oda futamodván hallá, amint az Ézsaiás profétát olvassa vala, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Fülöpöt, hogy felhágván üljön mellé. Na most itt megkérdezte ugye a komornyikot, ő olvasta az Ézsaiás prófétát, megkérdezte Fülöp ezt a komornyikot, hogy érti-e, hogy mit olvas. Ugye, akik nincsenek újjászületve, azok nem értik, mert a Szent Szellem a dekódolója az írásnak. Tehát le van kódolva, és a Szent Szellem dekódolja, és onnantól kezdve értjük meg az írást. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt. Mint juh vitették mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírója előtt néma, azonképpen nem nyitotta meg az ő száját. Ez a Jézusnak az előképe, tehát itt Jézusról szól ez a jó, hogy vitették mészárszékre, amikor a keresztre vitték Jézust, és nem szólt egy szót sem, mert egy szavába került volna, és nem tették volna meg a keresztre feszítést. És ezt az Ézsaiás proféta 53-as fejezetében végig elolvashatjátok, ott is megjelenik az, hogy Jézus egy szót sem szólt. Tehát nagyon fontos, hogy az embernek van hite, és a hit hallásból van. Tehát az Ézsaiás profétát is olvasta, és kellett hozzá magyarázó, hogy megértsük az igét. Tehát, ha csak olvassuk az igét, mint mi, még aki újjászületett sem, mindenki érti az igét. Ezért járunk gyülekezetbe, ezért hallgatjuk a tanításokat, ezért olvassuk az olyan könyveket, amik tanítókönyvek, a Hégen könyveket. Tehát fontos, hogy halljuk az igét, és legyen hozzá magyarázó. Tehát legyen egy pásztor, egy evangélista, vagy apostol, aki elmagyarázza, aki már tud belőle valamit. Folytatom az igét. Az ő megaláztatásában az ő ítélete, elvétetett nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő életet. Tehát meg van írva, hogy Jézus meghal értünk a kereszten, szellemileg is, testileg is meg kell halnia azért, hogy nekünk életünk legyen, ugye, ami már megtörtént. Felelvén pedig a komornik Fülöpnek mondta: kérlek téged, kiről mondja ezt a proféta? Magáról-e, vagy más valakiről? Ugye, ezt profétának nevezték. Fülöp pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeti néki a Jézust. Tehát abban az időben is Jézust hirdették, mi is Jézust hirdetjük, prédikálunk róla, de az üdvösség az első számú, ugye, amit elsősorban meg kell tenni. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornik: imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjen. Ugye mi a vallásban, ugye mikor szegény Lajossal beszélgettem egyszer, azt mondta, hogy hát áldoztam, bérmálkoztam, mutatta is a képét, és ezt mondják a vallásosak, de nem tudják, mit jelent. Én sem tudtam, ugye, mióta ismerem ezt az utat, azóta jelentette meg nekem az Úr, hogy mit jelent. Fülöp pedig mondta: ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Tehát a hit az első számú. Az pedig felelvén mondta: hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. Ez a lényeg. Tehát ha hiszi a szívében azt, hogy Jézus meghalt, feltámadt és ma is él, akkor a hite már, ugye, azzal már befogadta Jézust. Tehát ez az első. És megállítál szekeret, és leszállának mindketten a vízbe. Fülöp és a komornyik, és megkereszteli őt. Tehát ez egy jelkép, amikor a vízbe belemerítkeznek, mert mikor ugye meglocsolták az ember fejét. De ez a bemerítkezés egy folyóba, ez azt jelenti, vagy egy kádvízbe, vagy ahogy ki hogy teszi, ez azt jelenti, amit Jézus is megtett, ugye, mert azt mondta, hogy meg kell tennem, mert nem másíthatom meg Isten akaratát. Tehát ugyanúgy oda ment a keresztelő Jánoshoz, és megtette a lépéseket. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak szelleme elragadá Fülöpöt. Azt írja, hogy az Úrnak szelleme elragadá Fülöpöt, és többé nem látta őt a komornik, mert tovább méne az ő útján örömmel. Tehát ment tovább a Jézusi úton, ment tovább, és hirdette tovább az evangéliumot. Fülöp pedig találtaték Azótusban, és széllyel járva hirdeti az evangéliumot minden városnak, míg lent Cezáreába juta. Tehát Fülöpöt úgy ragadta el a Szent Szellem, és minden olyan részen, ami ott található, Cezáreába, és ott hirdes az evangéliumot. Tehát a Jézusi útra lépett igazából. Akit elhív az Úr, annak menni kell. Tehát nincs mese. Tehát kell hallani az igét, és kell egy magyarázó hozzá, hogy az ember a saját életére megértse, hogy mi van leírva az igébe. A megoldásokat. Mit imádkozz, hogy imádkozz. Tehát nagyon sok titok, ami titok, az már előttünk nem titok, mert az Úr felfedi. Nagyon sokat megtanul, és megtud az ember belőle, és minden napon minél több kijelentés. Ez volt az apostolok cselekedetei 8-as fejezettől.
26-tól 40-ig.
Fejezet 26-tól 40-ig.
Ági.
És Jézustól mindenki számára van egy személyes tanítás, ami a saját szívéhez szól. Segítenek a tanítások itt az alkalmakon, vagy a könyvek, de ugyanakkor Jézus tanítja a mi szellemünket is, és ez feljön belőlünk egy idő után, és feltör belőlünk, és ez is segít, hogy megértsük az igét. És így növekedünk szellemben, hogy Jézus a saját szívünkhöz szól, és úgy tanít bennünket. Ez egy belső tanítás, egy belső tanulás.
Igen.
Amen.
Köszönjük az Úrnak, hogy Ági, Kriszti és Évi is átadta a szívéledő üzenetet. A kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre a Jézus Krisztus szent nevében. És Jézus nevére megvalljuk, hogy minden gonosz erőnek térdet kell hajtani a mennyben, a földön és a föld alatt. Nincs kivétel. Tudjuk, atyám, az írásokból, hogy Pál apostol testéről elvitték a kenettel teli ruhadarabokat, és amikor a beteg testekhez érintették, az kiáradt, és a kenet megtörte az igát, a betegséget, a fájdalmat, és jött a helyreállítás. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te fogadtad a testedben a sebeket, és azokat elhordoztad. Elhordoztad a betegségeinket, a fájdalmainkat, a gyengeségeinket, a zaklatottságukat, mindent, ami nem Istentől van. Köszönjük a helyreállításukat, és köszönjük, drága Szent Szellem, a szent erőt, a gyógyító kenetet, kiárasztjuk a gyógyító erőt, a gyógyító kenetet a Jézus nevében, mindannyiunk felett. És hiszük, hogy ezek a ruhadarabok is meghozzák az áldást azok számára, akik hittel használják. A Jézus nevében. Amen. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszönetet mondunk a mai áldott alkalomért, a te jelenlétedért, és köszönjük neked, hogy a te dicsőséged feltöltött bennünket, és ezt a világosságot elvisszük a világba.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúrjon bennünk, szeretet töltsön be minket, ad ezt nekünk, Urunk, ad legyünk testvéri szívben, mindnyájan egyet bennem, robbantsa lángra szívünket, szeretetem, szeretetem.
Áldás az Urától!